A magyarországi közmédia az Orbán rendszer másfél évtizedében nem egyszerűen egy állami finanszírozású médiarendszer volt, hanem a politikai kommunikáció egyik legfontosabb intézménye. A 2010 után kialakított szerkezetben a közszolgálati televíziók, rádiók, az MTI és az online felületek jelentős része közös intézményi és finanszírozási keretbe került. A kritikusok szerint ez a modell nem csak centralizálta a működést, hanem a szerkesztői döntések fölött is olyan politikai befolyást teremtett, amely hosszú távon gyengítette a közszolgálatiság alapelveit, azaz a kiegyensúlyozottságot, a több oldalú tájékoztatást, a hatalom ellenőrzését és a tények elsődlegességét. Az elmúlt években több volt és jelenlegi közmédiás munkatárs beszélt arról, hogy a hírszerkesztésben sokszor nem a kérdés volt az első, hanem a kívánt válasz. Nem az számított, mit támasztanak alá a tények, hanem hogy az anyag illeszkedik-e az előre kialakított politikai keretbe. Mások ugyanakkor azt mondják, a közmédiában dolgozók között is sokan próbálták megőrizni szakmai autonómiájukat, és a rendszer nem minden műsorban, nem minden szerkesztőségben és nem minden munkatárssal azonos módon működött. A kérdés ezért nem csak az, hogy propaganda volt-e a közmédia, hanem az is, hogyan lesz egy közpénzből fenntartott intézményből olyan nyilvánossági tér, amely a kormánytól, az ellenzéktől és a gazdasági szereplőktől egyaránt kellő távolságot tart. Különösen aktuális ez most, amikor a korábbi MTVA Duna média szolgáltató modell átalakítása zajlik, és az új szabályozás deklarált célja a szerkesztői függetlenség, az átláthatóság és a kiegyensúlyozott tájékoztatás helyreállítása. Az átalakítás azonban csak akkor jelent valódi változást, ha nem csak a szervezeti táblák, hanem a szerkesztőségi reflexek, a vezetői felelősség és a nyilvánossághoz való viszony is megváltozik. P. Újvári Anna 2014 és 2024 között dolgozott a Kossuth Rádió riportereként. Nyilvánosan is beszélt olyan szerkesztői helyzetekről, amelyekben állítása szerint a tapasztalt tények és az elvárt történet között feszültség volt. A következő percekben arról kérdezem, hogyan működött belülről ez a rendszer, meddig terjedt egy riporter mozgástere, illetve milyen feltételekkel lehet újra hiteles közszolgálati médiát építeni Magyarországon. Anna, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást és hogy vállalod a beszélgetést. Szeretettel köszöntelek.
Én is szeretettel köszöntök minden hallgatót, meg téged is persze.
Anna, ugye 10 éven át dolgoztál a Kossuth Rádiónál. Milyen szakmai elképzelésekkel érkeztél a közmédiához 2014-ben, és mit jelentett számodra akkor a közszolgálati rádiózás?
Először is egy nagyon picit pontosítanék, mert az egyik része ennek a dolognak az az, hogy én már korábban próbálkoztam, hogy bekerüljek a közmédiához. Tehát én olyan 2010-től kezdve gyakornokoskodtam is ott, úgyhogy már onnantól kezdve láttam egy csomó mindent oda bent, csak akkor még a tévénél voltam hírháttérműsornál. Ebben az időszakban még nagyon nagy csoportos kirúgások voltak itt az átszervezés után, meg a kormányváltás után, és ezért létszámstopp volt sokáig, tehát nem nagyon vettek fel semmilyen módon embert. És aztán hivatalosan én 2013-tól kezdtem el gyakornokoskodni, az már egy ilyen program keretében, mert hát rájöttek, hogy nagyon kevés szakember maradt. Illetve a 24 az csak egy ilyen hivatalos időpont, én valójában 2019 tavaszán léptem ki utoljára ott a kapun, úgyhogy még dolgoztam is ott, utána én a gyerekeimmel voltam itthon, csak ugye az itt Magyarországon egy ilyen 3 éves idő szakot lehet otthon lenni gyerekekkel, és nekem 2 is született, tehát ott már csak formálisan voltam ott, és ott nem láttam bele a napi működésbe. Ez ezért is fontos, hogy ezt tisztázzam, hogy ott már nem voltam úgy jelen, hogy lássam, hogy pontosan mi történik. Hát amit elmondtam, abból talán nyilvánvaló, hogy én nagyon szerettem volna bekerülni, tehát azt, hogyha szerintem így nyilván mindenki, aki újságírónak készül, meg egy csomó más területen van ez, akkor tudja az ember, hogy gyakornokoskodni kell sokszor, nagyon sokszor, főleg régen ez úgy zajlott, hogy tulajdonképpen te pénz nélkül dolgozol akár sokáig, hogy bekerülhess, hogy megismerd ott a környezetet, hogy besegíts, hogy kitanulj egy csomó mindent, és akkor utána vesznek fel hivatalosan. Ez gondolom azóta már nagyon sokat változott, mert ez ugye nagyon rég volt. Azt tudom mondani, hogy nekem ez azért volt fontos, nekem eredetileg más terveim voltak, én írott sajtóban szerettem volna dolgozni, de annyira megfogott a közszolgálatiság ideája valahogy, mikor oda kerültem, hogy nagyon-nagyon lelkes voltam, és nagyon szerettem volna kifejezetten itt dolgozni, tehát ez nekem külön cél volt. Leginkább talán azért, mert így láttam, hogy a teljes körű tájékoztatás nagyon sokféle módon azt a közszolgálat tudja ellátni, és a közszolgálatnak célja ellátni azt, hogy mindenki mindenféle olyan területen is, ami mondjuk pénzügyileg egy vállalkozásnál, vagy egy olyan helyen, ahol mondjuk később kattintásra kell rámenniük az újságíróknak, az mondjuk nem mindig kerül elő, vagy nem olyan fontos, mit tudom én, beszéljünk itt mondjuk csak a nemzetiségi kérdésekről, ami mondjuk nyilván pont itt a határon túliak fele is fontos lehet, vagy egy csomó olyan témáról, ami mondjuk egy átlag újságírónak sokszor nem olyan izgalmas, de el kell, hogy hangozzon, meg jó, ha az emberek tudnak róla. Na most hát itt a folyamat közben szerintem nyilvánvaló volt abból is, amit a Felkonfban elmondtál, hogy hát ezek kezdtek bizonyos helyeken és módokon félrecsúszni. Tehát az, hogy az embereket tájékoztassuk, az már nem egészen abban a formában jelent meg, mint ahogy ez a közszolgálatisághoz méltó lett volna. Vagy mondjuk volt is olyan, ami mondjuk olyan téma volt, hogyha mondjuk az nem volt annyira szerencsés az adott kormányzatnak, ami mondjuk el sem tudott hangozni.
Azt mondod egy interjúban, hogy a közmédiában sokszor nem az igazság, hanem az előre kijelölt politikai üzenet számított. Mikor jött el nálad az a pont, amikor már nem pusztán rossz szerkesztői döntésnek, hanem tudatos félrevezetésnek láttad ezt? Mikor jöttél erre rá?
Erre nagyon-nagyon nehéz igazából válaszolni, mert Borsa Miklós mondta még egy interjúban, amikor ő ugye nagyon hamar ott a tévés átalakítás után eljött. Azt mondta, hogy neki már fizikai tünetei voltak, úgy emlékszem, és hogy ezért muszáj volt felállnia elég hamar, hogy ez egy ilyen lassan melegített béka esete volt tipikusan, ami ott történt. És szerintem azért is fontos erről az egészről beszélni, mert ez nem csak a közmédiáról szól ez a kérdés, hanem a közmédia egy olyan jelképes és nagyon jó terep, ahol nagyon jól meg lehet figyelni, és nagyon alaposan végig lehet szerintem követni azt, hogy milyen módszerekkel sikerült elérni azt, hogy tulajdonképpen be legyen ez darálva. És hát igazából nagyon sokan, nyilván nem mindenki, de nagyon sokan az emberek közül ezt kezdték észrevenni a hétköznapi életükben is, vagy a hétköznapi életünkben is ugyanúgy megjelentek ilyen módszerek. És hát ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, pont azért, amit kérdezte, hogy mikor kezdi észrevenni az ember, mert van mondjuk, hogy észreveszed, de úgy gondolod, hogy jó, hát ez most kivételes helyzet és beleférhet, vagy úgy gondolod, hogy ezen már úgysem tudsz változtatni, vagy mondjuk az egyéni kiállások nyilvánvalóan nem feltétlen visznek előrébb, ezt most azért itt az elmúlt 16 év végén elkezdtük megtapasztalni, hogy azokkal nem lehet annyira sokra menni, viszont hogyha mondjuk egy ágazat, vagy egy terület közösen kiáll és össze tud fogni, akkor lehet esély arra, hogy mondjuk megakadályozzunk ilyeneket. De mikor mondjuk benne vagy egy rendszerben, én legalábbis magamon ezt tapasztaltam, és szerintem sokan lehettünk még így, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy na ez az a pont. Akkor is, hogyha mondjuk ezeket történelemkönyvekben ilyenekről olvastál, vagy tudod, hogy jaj, ilyesmik nem vezetnek olyan jóra, de hogyha ez veled történik, pláne egy olyan környezetben, ahol azért sokan voltunk fiatalok, sokunknak ez volt az első hivatalos, valódi, igazi munkahelye, ott azért nagyon nehéz ilyeneket felismerni, mert eleve van egy olyan függőségi kapcsolat, ami minden munkahelyen megvan valamilyen formában, úgy azért, hogyha a főnököd mond valamit, akkor azt honnantól ne fogadd el, vagy azt honnantól nem oké, vagy azt oké-e nem végrehajtani. Tehát, hogy ezek nyilván olyan dilemmák, amikkel valamilyen formában az ember bármilyen helyzetben találkozhat, és ezért mosódnak el nagyon könnyen ezek a határvonalak. Úgyhogy ilyet pontosan nem tudok mondani, olyanokat tudok mondani, amik mondjuk ilyen példák voltak, hogy hát ez azért így legkésőbb, mikor mondjuk aznap kiléptél a székház kapuján, vagy nekem volt egy ilyen váltás, tehát amikor kijöttem, akkor sokkal élesebbek voltak ezek a helyzetek a fejemben, akkor így elkezdtél nagyon alaposan gondolkodni, hogy na ez amúgy egyébként itt mi volt ma. Tehát, hogy mit tudom, én olyanokra gondolok, hogy volt egy időben, hogy érkeztek olyan megkeresések, nem tudjuk honnan, mert ezt a, ugye nálunk úgy nézett ki a rádióban a rendszer, hogy volt egy szerkesztő, és mikorra én már bekerültem ebbe a rendszerbe, addigra volt mellette egy hát MTI szerkesztő, aki úgymond a tartalomért is felelt, és sokszor ezeket ők mondták, mondjuk, hogy tudom én, ilyen teljesen abszurd dolgok voltak, hogy hívjunk fel egy minisztert, mert ő épp Németországban van, és volt, hogy azt sem tudták megmondani, hogy miért, mit tudom én, azt hiszem a Balogh Zoltánnal volt az, hogy éppen Németországban volt, és hogy fel kellett hívni, benn kellett maradni sokáig, hogy felhívjam, mert csak akkor ér rá, mert valami eseményem van. Még az ember még örült is, hogy legalább ki tudtam nyomozni, hogy valószínűleg a határnyításhoz kapcsolódóan kapott valami elismerést, mert hogy annak valami évfordulója volt éppen. De hogy itt semmit nem tudtunk, csak mondjuk ilyenek, hogy hívjuk fel őket, mert történt vele valami fontos. Tehát ez mondjuk nyilván egy olyan dolog, ami, hogyha így belegondol az ember, akkor teljesen abszurd, mert nem tudom pontosan, hogy mi történt, meg akkor honnan jött pontosan ez a kérés, mert valószínű nem attól az embertől, aki épp ott ül, hanem lehet, hogy máshonnan. Tehát voltak mondjuk az ilyen típusú dolgok. Aztán volt ennek egy ilyen másik lenyomata, amikor, mit tudom én, Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter átadott valami, tehát valami az a lényege a dolognak, hogy mondjuk egy ilyen közepesen fontos esemény volt, mondjuk átadott valami újabb gyárat, mondjuk egy tudom én, csirkefeldolgozó üzemet, ilyesmiből volt egy csomó hír egy időben, mikor még a gazdasági felfutás volt, és akkor mondjuk ott nekünk nagyon egyszerű dolgunk volt, mert sokszor jött be a hangvonalon, és akkor tudtunk dolgozni, hát ugye egy ilyet, ebből nem anyag kellett, hanem egy hangos hírnek nevezett dolog, ami egy rövid szöveg arról, hogy ki és mit csinált, és hol van, és utána egy hangbetét az adott embertől. Ezeket azért így gyakorlottan, vagy viszonylag gyakorlottan nagyon gyorsan össze lehet tenni. És akkor ezt mondjuk megcsináltuk, és volt olyan, hogy az volt az útmutatás, szintén ettől a tartalomért felelős szerkesztőtől, hogy hát várjuk meg, hogy az MTI mit hoz ki erről, vagy várjuk meg, hogy a TV mit csinál erről. Ugye itt ehhez háttérként tudni kell, hogy a hírnél volt egy ilyen nagyon fontos cél, hogy ugye mikor a TV-t is megújították, kitalálták ezt a 24 órás műsorfolyamot, akkor az is cél volt, hogy a TV és a rádió az összeolvadjon, ezért is költöztették be a Magyar Rádiót, legalábbis először a hír területet, a Kunigunda útjai székházba, ugye, hogy közelebb is legyen, itt térben is, és mindenhogy. És hát ennek ugye részei voltak olyanok is, hogy átvettünk mi is a TV-től anyagokat. De hát egy ilyen egyszerűbb dolgot simán meg lehet írni ugye saját erőforrásból. És volt olyan, hogy mondjuk ilyen vagy ennél fontosabb témáknál az volt akkor mégis a döntés, hogy de várjuk meg, hogy ők mit csinálnak róla. Pedig hát a Szijjártó éppen egy olyan szereplő volt, aki mindig tudott nagyon röviden arról beszélni, ami abszolút a kormányzati célokba illeszkedett, tehát olyan nagyok nem is tudtál volna ezzel hibázni. Úgyhogy ezek például abszolút olyan dolgok voltak, amik teljesen érthetetlenek mondjuk egy szerkesztői környezetben, amikor mondjuk nem indokoltak, vagy nincs ezeknek valami különösebb oka.
Ugye egy riporternek van neve az anyagán, van hangja az adásban, és úgy gondolom, hogy személyes hitelessége a hallgató előtt. Mondjuk, hogyha tudtad, hogy egy riport torzképet ad a valóságról, mondtad valaha azt, hogy gyerekek, én ezt a nevemmel nem vállalom. Tehát elvégeztem a feladatomat, mert ezt kérték, de a nevemet nem adom hozzá.
Itt szintén egy kis hátteret el kell ehhez mondanom, ami ezzel az átalakítással kapcsolatos, hogy ugye a rádiót a tévével összeszerették volna vonni hírterületileg, és ugye ennek része volt az, hogy mondjuk a tévétől vettünk át anyagukat, ezek jellemzően ezek az okos anyagnak nevezett dolgok voltak, amik a lejáratások voltak, vagy nagyon egyszerűen fogalmazva, vagy amikor valamikor mondjuk annak idején, amikor én ott voltam, akkor javrészt mondjuk a Jobbikot kellett támadni, vagy valamilyen szereplőkre ilyen rosszabb fényvető anyagokat csináltak. És ennek következményeként mi nagyon szerencsés helyzetben voltunk a rádiónál, ilyen nagyon torzító anyagokat gyakorlatilag nem kellett csinálnunk. Nekem volt egy esetem, amire nyilván nagyon nem büszke az ember, de az ügy érdekében én ezt elmeséltem. Volt ilyen, amikor volt az egyik újságban, ami akkor éppen viszonylag frissen került a MediaWorks-hez egy hír, ami a migránsos történetbe illett éppen, hogy ugye nagyon sok migráns van, és hogy félni kell tőlük, és akkor megkértek, hogy akkor ezt keressem meg, akit ott a cikkben említenek, ez egy vadászboltnak, vagy valami ilyesminek volt a tulajdonosa, mert hogy az volt a hír, hogy Szeged környékén a migránsok miatt elkezdtek otthon is tartható fegyvereket vásárolni emberek, ehhez én nem értek, hogy ennek hogy van a szabályozása, de ez volt a lényege, és akkor felhívtam ezt a cikkben említett valakit, és mondta, hogy hát ilyen nincs, hogy ez nincs ez a sztori, és akkor mondjuk volt, hogy én boldogan mentem vissza, nyilván amúgy sem fült ehhez a fogam, és akkor ott ez az MT is, aki a tartalomért volt felelős, ő egy olyan ember volt, aki nagyon ragaszkodni akart ehhez, egyébként hozzáteszem, ő később feljebb bukott, és akkor mondtam, hogy hát nagyon jó, nagyon örültem, mert mondom, hát akkor nem lehet megcsinálni ezt a történetet. És ott mondjuk volt ilyen, hogy azt mondták, hogy de igenis, és hogy ebből hozza ki valamit. Ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy aztán mi lett ebből. Azt hiszem, a Lomnici nyilatkozott valamit, hogy ezeket hogy lehet tartani, meg nem tudom. de hogy ott biztos vagyok benne, hogy ott végül került bele olyan, amihez nem szívesen adtam a nevemet, igen, és ott, hogy mondjam, tehát tudok kifogásokat keresni, de hogy mikor így egy ilyen nagyon nyomás alatt van, akkor volt, hogy igen, hogy én úgy éreztem mondjuk, hogy nem tudok más csinálni, és megcsináltam valahogy, és nyilván nem vagyok rá büszke. Az a szerencs, hogy ilyenből nagyon kevés volt. Olyan problémákkal viszont pont a rendszer miatt nagyon gyakran szembesültünk, hogy mondjuk ugye a párt híreket azért ilyen hangos hírben, tehát hogy egy kis háttér, meg az, hogy ki fog beszélni az elhangzott, és utána az illető megszólalt, és ugye a Hatházinak voltak egy időben már ezek a korrupcióinfói, azt hiszem ez volt a neve, vagy valami ilyesmi neve volt, és ott sokszor abba a problémába ütköztünk, hogy mondjuk ő beszámolt valamiről, nem tudom, akkor még nem 60 puszta volt javarészt a téma, de hogy mondjuk olyan EU-s fejlesztés, ami nem valósult meg, vagy nem úgy valósult meg, és akkor gyakorlatilag az volt a lényege, hogy ez egy kamu volt, és hogy felvettek a pénzt olyanra, ami aztán nem történt, és nem valósult meg. És hogy hát ott nagyon nehéz volt, mert ugye egy ilyen hangos hír az elég rövid, tehát nem sok fér bele. És hogy úgy kellett valahogy ezeket elmagyarázni, vagy azt hiszem volt végül, hogy annyira bonyolult lett volna, hogy nem is tudtuk úgy leadni, hanem valami más ellenzéki hírt kellett keresni, hogy ugye az alaptörténettel a mi hallgatóink pontosan tudtuk, hogy nincsenek tisztában. Tehát, hogy nagyon nehéz 2,5 vagy 3 mondatban úgy bemutatni valamit, hogy pontosan tudod, hogy az alapproblémát azt annak a buboréknak, akinek egy idő után mi azért beszéltünk, nem tudja, mert azokon a csatornákon keresztül, amiket valószínű hallgat, nem jut el hozzá, és hát mi meg azért így ezekről nem számoltunk be. Tehát, hogy ilyen is volt, amikor, hogy mondjam, ez nem ilyen egyértelmű volt, hanem egy ilyen közvetett dolog, hogy mit tud csinálni ilyen helyzetben, meg milyen mozgástered van, mert hogy szerintem ez egy tök fontos dolog lett volna, hogy mondjuk ott 2 mondatban elhangzik a dolog, de hogy volt olyan, hogy ez kb. Megoldhatatlan volt, és akkor nem emlékszem már, hogy ezeket hogy oldottuk meg, általában azért valahogy elmagyaráztunk, hogy valami hátszeret oda beleszőttünk, nem túl sokat, de azt hiszem volt olyan, hogy ez annyira bonyolult lett volna, hogy végül nem az ment, hanem másik ellenzéki párttól került be inkább hír.
Említesz te is névtelen utasításokat. Ki volt a fej, ahonnan elindult ez az egész? Tehát ki az a név, ahonnan ez az egész behálózás, ez az egész közszolgálati rendszer, ennek az alapelvei elkezdtek összeomlani?
Ez egy nagyon jó kérdés, amit a végén feltettél. Ugye a független médiumokban jelentek meg ilyen tényfeltáró anyagok, ahol megpróbálták visszakövetni, hogy kitől és honnan érkezhettek az utasítások e-mailben. Én úgy emlékszem, hogy még mikor tévések beszéltek, akkor volt olyan is, hogy ilyen e-mailes bizonyítékokat is mutattak korábban, ahol mondjuk látszott, hogy honnan érkezett, és hát ugye itt azért lehetett sejteni, hogy valahogy a Rogánékhoz köthető minisztériumból, vagy Rogán felül volt, én mostanában azt is olvastam, hogy a Várhegyi Attila felől érkeztek ilyen közvetlenebb útmutatások. A rádiónál nálunk nagyon ügyesen volt ez megoldva, mert hogyha valami ilyen háttérből kellett dolgozni, vagy valami ilyen ilyesmi iránymutatásból, hogy mondjuk ez vagy az a mondat, vagy kifejezés, vagy mindenképpen legyen benne a tudom én, hangos hírünkben, vagy az anyagunkban.
Mert hogy volt egy ilyen nagy könyvetek, ami alapján, volt egy táblázat, hogy mondjuk ilyen megfogalmazásban kerüljön be a hírbe az adott információ?
Nem, ezek inkább ilyen egyéni esetek voltak, meg hogy mondjam, volt egy ilyen érzékenység, hogy mondjuk nyilván azt tudtuk, hogy a migráns téma az éppen fontos, mikor a migránsos történet volt, tehát hogy ezeket ilyen megérzésre is kellett tudni, vagy voltak ilyen kifejezések, amiket mondjuk a politikusok imádtak használni egy időben, például a gazdasági felfutás, meg mikor ott próbáltak ugye a külfölddel mindenféle megállapodásokat kötni, kereskedelmi megállapodásokat, akkor például a zászlós hajó kifejezés volt ilyen, amit folyton használtak, tehát hogy mondjam, voltak így a mi szaknyelv, vagy a mi nyelvhasználatunkban is ilyen visszatérő elemek, mert hogy ők azt ugye nagyon gyakran használtak, és akkor mondjuk, ha egy anyagot írtunk arról, vagy valamit, akkor ugye óhatatlan azokat a fordulatokat írtuk be, mert hogy azt hangzott ugye el tőlük. Tehát ezt inkább ilyen értelemben kell érteni, és akkor ezek így visszatértek, meg ugye azok a fontos mondatok, azok nagyon gyakran és folyton súlykolva voltak, tehát nyilván egy átlag hallgató csak így idővel ismert rá, hogy jaj, folyton ezt mondják, mit tudom én, például pont tipikusan a Szijjártónál, a külgazdasági és külügyminiszternél volt, hogy nagyon gyakran voltak ugyanazok a visszatérő fordulatok. Ő ilyen szempontból nagyon profin beszélt, hogy mindig ugyanazt az üzenetet vitát, és akkor ott mondjuk volt olyan, hogy nyilván ezeket kellett, vagy volt érdemes kiemelni, mert hogy az volt a tételmondat. De volt olyan is, hogy igen, hogy mondjuk valamit megkaptunk mi is, vagy hátteret, azt előre mondjuk lehetett látni. Olyan is volt, hogy megérkezett mondjuk, mit tudom én, egy szövegnek, azt hiszem az Orbán beszédeinél is talán volt ilyen, hogy megérkezett valahogy furcsa módon bizonyos helyekről ilyen hamarabb kivonatolt verziója. De itt kifejezetten olyanra gondolok, hogyha mondjuk volt egy ilyen egyszerű esemény, akkor volt, hogy mi e-mailben is megkaptuk a mi MT-is, tehát a tartalomért, úgymond tartalomért felelős szerkesztőinktől. Neki, ők voltak azok egyébként, akiknek nem hangzott el adásban a neve. Tehát a sima szerkesztőnek, aki amúgy az adást eredetileg, meg elvileg össze kellett volna, hogy állítsa, meg összeállította, de az MT is beleszólhatott. A sima szerkesztőnek elhangzott a neve, az MT isnek viszont amúgy nem hangzott el a neve. Mielőtt én oda kerültem, ugye ez volt, hogy elvileg a krónikáknál volt egy szerkesztő. És akkor mire én oda kerültem, lett ez a kettős változat, és mire én oda kerültem, elvileg ez ilyen elég jól működött, és így felosztották a dolgokat, úgyhogy az MT is, ő elvileg például olyanokat csinált, hogy a mi szövegeinket vette át. Ez korábban elvileg, ugye, ahogy a többiek elmesélték, nem volt, hanem a szerkesztő meghallgatta az anyagot, és akkor vagy kivágtak belőle valamit, ha valami hiba volt, vagy probléma volt, vagy tehát, hogy tulajdonképpen ő jóvá hagyta. Viszont itt már volt egy olyan, hogy az MT-sek előolvasták a mi szövegeinket, és akkor elvileg ők ezt csinálták. De hát volt olyan, mondjuk mondom, hogy hozzájuk érkezett valami olyan e-mail, amiben fontos információ volt, vagy hát, hogy bele tudtak szólni azért abba, hogy mi történjen bizonyos esetekben.
Van esetleg olyan anyag, amelyre ma úgy tekintesz, hogy a hallgatóknak bocsánatkéréssel tartozol miatta? Hogyha van ilyen, akkor melyik volt az, és pontosan miért?
Hát amire emlékszem, és így megragadt, az nyilván ez a szegedi migránsos történet volt, ami azért, hogy mondjam, hogy annyira megterhelő volt sok szempontból, hogy nyilván nem véletlen nem emlékszem arra, hogy ebből hogy tudtam kijönni. Minden más szempontból én meg azt gondolom, hogy én személy szerint azért is kérek, meg kértem bocsánatot, mert én úgy gondolom, hogy itt nem az számít, hogy most volt-e olyan anyagom, vagy számít, hogy volt-e olyan anyagom. És nagyon szerencsések vagyunk, mi rádiósok, hogy nekünk nem voltak ilyen anyagaink. Viszont azzal, hogy mi ezt a rendszert fenntartottuk, és ebben a rendszerben dolgoztunk, bennem például abszolút felmerül egy olyan kérdés, hogy én csináltam egy korrekt, vagy viszonylag korrekt, mert mondjuk lehet, hogy nem szólaltathattam meg azt a szakértőt, akit akartam, anyagot mondjuk egy gazdasági, egy kulturális, vagy tényleg bármilyen témában, és mondjuk azelőtt az ment le, hogy a vonánnál hogy szólt a miezin, vagy hogy a vona gyakorlatilag ugye, itt nagyon lesarkítva az volt, hogy milyen terroristákkal ápol kapcsolatot, és mondjuk ez volt a vezetőanyag, vagy ez volt előtte, és utána elhangzott a nekem viszonylag korrekt, vagy korrekt anyagom, akkor az szerintem valahogy én úgy értem, hogy ugyanúgy felelősséggel tartozom azért, hogy az onnantól kezdve nem lehetett egy teljesen kiegyensúlyozott tájékoztatás, pedig nekem az lett volna a dolgom. Én úgy gondolom, hogy emiatt kell, vagy kellene bocsánatot kérnem, és én bocsánatot is kérek ezért. A másik része ennek pedig az, hogy nem feltétlen anyagként, hanem én ugye voltam ritkán beosztva hírszerkesztőségre is, és ott meg azért főleg idővel, én szerencsére már azokban az időkben talán nem voltam, amikor ez nagyon szigorú volt, de hát ott is, hogy mondjam, egy ilyen öncenzúra csak működött az emberben. És amikor azon gondolkoztam, hogy az én nagypapám, aki újságíró volt még a szocializmusban, hasonló problémákkal szembesülhetett, mint én, hogy nem tudom, ha berakok két kulturális hírt, akkor legalább kevesebb olyat kell betennem, ami még, hogy mondjam, akkor nem volt akkoriban ilyen teljes propaganda, de hogy mondjuk, mit tudom én, ugye nagyon sokat kellett arról beszélni, hogy milyen jól fejlődik a gazdaság, és mondjuk, hogyha pénzügyi minősítők meg épp már elkezdtek leminősíteni minket valamennyire, akkor arról kevésbé kellett beszélni. Tehát, hogy ezek szerintem akkor sincsenek teljesen rendben, hogyha én személy szerint nem azokat az anyagokat csináltam, hogy kifogdossa magát a szakértők szerint az Európai Parlamentben, meg hogy ki ápol kapcsolatot terrorista csoportokkal, amikor ez nyilvánvalóan nem igaz, meg hogy kinek a sajtótájékoztató ilyen szólal meg a műezin, mert ő török, meg arab, meg mindenféle baráti kapcsolatokkal rendelkezik, és akkor ezek miatt ugye politikusok abszolút, hogy mondjam, tehát, hogy valóban vesztettek egy csomó szavazót nyilván, akkor én úgy gondolom, hogy ebben akkor is van felelősségem, ha nem én működtettem a gépezetet felülről, hanem mondjuk egy pici csavar voltam benne.
Volt olyan ellenzéki politikus, vagy akár civil szervezet, szakértő, vagy társadalmi ügy, amelyet nem tiltottak ki írásban, de a gyakorlatban mégsem lehetett rendesen megszólaltatni? Volt egy ilyen láthatatlan tiltólista, ami gyakorlatban azért élt?
Nálunk ez is ilyen különlegesebb volt, mert amit szoktak mondani, hogy voltak ezek a fekete listák, nálunk ilyen így leírva nem volt soha, tehát ilyenekkel mi nem találkoztunk. Ez egyébként egy ilyen, szerintem egy nagyon ügyes és fontos módszer, hogy ugye egy csomó mindent szóban kell intézni, és akkor ugye nincs róla bizonyíték például. Úgyhogy nálunk ilyen konkrét lista nem volt, vagy legalábbis én nem láttam ilyet, lehet, hogy volt, aki igen. Inkább azt tudom erre is mondani, amit egy másik kérdésnél mondtam, hogy volt olyan, hogy így érezni kellett, hogy akkor ki az, akit még meg lehet szólaltatni, meg ki az, akit nem. Volt egy ilyen teljesen abszurd részei ennek, hogy például Csat Magdolnak, aki ugye egy nagyon jó közgazdát, meg gazdasági elemzéseket adott, őt egy ideig szinte napi szinten hívtuk. Tehát, hogy már nagyjából tudtuk a napirendjét, hogy mikor mit csinál, és akkor lehet épp keresni, vagy mikor fog szólni, hogy fél óra múlva hívjuk vissza, mert épp valami dolga van. Hogy ő hirtelen például egy kikopott. És akkor egy idő után tudtad, hogy na, őt nem hívhatjuk. Pedig remek dolgokat tudottam úgy mondani, és akkor még sehol nem volt politikai szerepvállalása, tehát hogy az pont múltkor ellenőriztem, hogy ez jóval később jött, mint ezek. Meg hát, tehát hogy ilyen furcsán ez így, hogy mondjam, ez így rendeződött, vagy mondjuk volt, aki aztán később másféle műsornál, nem hírterületen dolgozott, és ő is mondta, hogy például mondjuk ilyen zöld szervezetekkel ugye vigyázni kellett, mert hát ott azért volt egy csomó mindenki, akiket nem lehetett megszólaltatni. De hogy ezek nem voltak ilyen konkrétan így leírva, és ez is volt valahol a nehézsége, hanem úgy idővel ezek így változtak, és ugye azért így a trendekben így az került előre, hogy olyan szakértők kezdtek megjelenni, akikről mondjuk pontosan lehetett tudni, hogy nem szakértők, mint mondjuk a Lobnici vagy a Deák Dániel, hanem ők kifejezetten konkrétan pártérdekeket szolgálnak, és az alapján ugyanazokat a paneleket mondják el, amiket hallottunk, meg hallunk párt részről is, csak ők úgy mondták ezt, mintha szakértők lennének. Tehát ez meg tulajdonképpen a teljes átverés kategória volt, meg hát ezzel, hogy mondja, magát a szakértő szót is leértékelte ez a hozzáállás idővel, hogy ilyen emberek kezdtek egyre többen megjelenni, akiket szakértőként kellett keresni. Vagy olyan volt mondjuk, akiket nagyon szerettünk. Tehát mondjuk egy időben ugye nagyon-nagyon gyakran kerestük mondjuk mi nem is feltétlen, de a tévén nagyon gyakran volt Bakondi György, mint biztonságpolitikai szakértő, meg Georg Spötlen, mint biztonságpolitikai szakértő. Tehát, hogy mondjam, nálunk ez nem volt ennyire konkrét, de hogy így voltak ilyen irányvonalak, amikhez így igazodott ez a rendszer mégiscsak, akkor is, ha nem volt egy leírtésre.
Kik voltak az akkori feletteseid, akik ezt engedték?
Amikor én oda kerültem, akkor egy viszonylag egyszerű helyzet volt, mert a hír területért Német Zsolt felelt, ugye az ő beceneve Pitbull, ami sokszor megjelenik így a médiában is, hogy őt így becézték sokan, vagy hogy ez volt egy ilyen elhíresült neve. És akkor ő volt a hír területért felelős, és itt idővel itt is volt egy ilyen átszervezés, hogy csatornaigazgatóságok lettek, és akkor ő lett a csatornaigazgató. És akkor útközben lett betéve, nem egyszerre, hanem ez is egy időben eltolva, két helyettese. Az egyik Illés Béla volt, aki egyébként korábban nálunk dolgozott, tehát mi dolgoztunk vele együtt a newsroomban is, mert ő is MT is volt először nálunk, és aztán bekerült Mezei Zsolt is, aki már korábban is dolgozott, azt hiszem a közmédiánál is, meg hát ilyen egyéb, hát ilyen jobboldalinak nevezett tévékben, meg médiumokban. Ott hamar kialakult, hogy Mezei Zsolt lesz azért felelős, hogy tartalom, nagy részt, itt voltak eltérések, hogy a tartalomban mi és hogyan jelenjen meg. Tehát ő volt az, aki mondjuk többször volt, hogy kaptunk egy e-mailt, mondjuk egy linkkel, mikor mondjuk hírszerkesztőségen volt az ember, és akkor hogy ez volt, vagy nem is volt, azt hiszem hozzáírva semmi, vagy az volt, hogy menjen, vagy hogy létszi, és akkor idővel azt hiszem olyanok is jöttek, ott én már szerintem nem voltam, hogy hányszor kell mennie, meg ilyesmik ennek vagy annak a hírnek. tulajdonképpen nálunk ő volt az, aki inkább itt a tartalmi előírásokért felelt. Nekünk a rádiónál itt is egy ideig, főleg míg nem állt fel ez a rendszer, annyival volt könnyebb helyzetünk, hogy elméletileg ugye az volt, ami elterjedt pletyka, hogy Németh Zsolt nem szeret a rádióval foglalkozni, tehát őt abszolút a TV érdekli, és ezért ugye a rádiónál azért szabadabb volt ez az egész rendszer, addig, amíg nem alakult ki ez, hogy akkor így részletesen volt, aki mondjuk mondta is, hogy akkor minek hányszor kell mennie, meg amíg ez nem alakult így, vagy nem csontosodott így meg, hogy akkor volt, aki már figyelmeztetett esetleg arra is, hogy mi az, ami nagyon fontos nekünk is a rádióban.
Ugye a propaganda egyik legerősebb eszköze, azt hiszem, nem feltétlenül a nyílt hazugság, hanem az elhallgatás. Melyik olyan fontos magyarországi ügyet tartod ma a legnagyobb közmédiás mulasztásnak, amelyről akár a Kossuth Rádió hallgatóinak sokkal többet kellett volna tudniuk, vagy akár a köztelevízió nézőinek?
Azért nagyon nehéz ebbe belegondolni, mert gyakorlatilag, ha nem is 16 éven keresztül, legalább 5 éven keresztül szerintem már úgy éltünk itt Magyarországon, hogy két teljesen párhuzamos buborék futott egymás mellett. Ugye gyakorlatilag nagyon nehéz kiemelni egy-két olyan dolgot, főleg abban az időszakban, amikor még én ott voltam, ami kimaradt a közmédia hírszerkesztéséből, hogy nem mondjuk a Fidesz saját, vagy a kormánypártok saját narratíva építésében jelentek meg, hanem mondjuk teljesen kimaradtak. Azokról ilyen egyéni ügyek jutnak eszembe, hogy mondjuk tényleg a Hatházi Jákos nagyon régóta csinálta ezeket a korrupció info, azt hiszem ez volt a nevük című tájékoztatókat, hogy az EU-s pénzeket hogyan szórták el, és nem valósultak meg azok a projektek, hanem ilyen álprojektek valósultak meg, vagy egy alapkőletétel is ezt úgy hagyták, vagy ugye idővel azt hiszem az már azután jött, hogy én eljöttem, hogy ugye a 60 pusztai birtokkal mi a helyzet, és a hasonló ilyen egyéb ilyen uradalmakkal, például a Lázár-féle Ménes birtokkal mi a helyzet. Amit így egyénileg el tudok mondani, és még ott átéltem, és pontosan emlékszem rá, azok tipikusan ehhez kötődnek, hogy tényleg, hogy mondjuk a Hatházinak elhangzott a korrupció infóján valami, és hogy ezt egyszerűen szinte lehetetlen volt pár mondatban bemutatni, mert hogy annyira nem jelent meg ez a közmédián ez a fajta narratíva, hogy hát igen, lehet, hogy itt vannak olyan pénzek is, amik nem megfelelő helyre kerültek, vagy hogy itt mondjuk konkrétan a kormánypártokban ülőknek, vagy politikusoknak, akik ebben a rendszerben dolgoztak, hogy vannak úgy elköltött pénzeik, hogy azok nagyon furán festenek, és hogy azok nem biztos, hogy a közérdeket szolgálják. Hogy mondjam, amit hitelesen el tudok mondani, mert még ott dolgoztam, azok tipikusan ilyenek. Vagy inkább olyat tudok mondani, ami saját narratíva építések voltak, de hát azok is nyilvánvalóan mondjuk nem igazak. Azok tipikusan mondjuk ezek, amikor még a Jobbik volt az erős ellenzéki párt, azok a Vona Gáborhoz kötődőek voltak, hogy ugye volt egy ilyen Fekete Farkasok, ha jól emlékszem, nevű szervezet, és akkor, hogy az volt a narratíva, hogy ő ismeri őket, meg közel került hozzájuk, és hogy ez egy gyakorlatilag egy terrorszervezet, meg hogy török kapcsolatai vannak, és hogy ezért egyáltalán nem is igaz, amit a párt mond, és hogy a migrációról, meg nem tudom miről sem úgy gondolkoznának, és mondjuk itt egyáltalán nem jelent meg, vagy gyakorlatilag hangsúlyosan biztos, hogy nem jelent meg azt, hogy hát azért ezeket így minimum kétséggel kéne fogadni az ilyen típusú információkat. Tehát ilyet tudok mondani, hogy mi volt a legnagyobb ügy, hát ezt így 16 évben rettentő nehéz elmondani, főleg azért, mert nagyon friss ügyek jutnak eszembe, és nyilván akkor én már nem voltam ott, tehát azt nem úgy tudom mondani, hogy belülről, hanem legfeljebb kívülről, és nyilván volt pár ilyen, vagy hogy mondjam, egyre több, meg nagyon sok halmozódott fel itt 16 év alatt, ami valahogy nyilván meglepetés volt azoknak, akik ebben a buborékban éltek annyi ideig, vagy lehet most, hogy mondjuk már nem abban vannak.
Mennyire volt tudatos a félelemkeltés, akár a migrációról, ugye aztán később a háborúról, a háború után Brüsszelről, vagy a belpolitikai ellenfelekről szóló anyagokban? Annak idején, amikor te még ott dolgoztál, akkor kaptatok olyan utasítást, hogy ne csak tájékoztassatok, hanem valamilyen formában érzelmileg is egy meghatározott irányba tereljétek a hallgatót?
Szerencsére ilyesmire így ebben a formában nem emlékszem, de azért meggyőződésem, hogy ez összefügg azzal is, hogy mi a rádió voltunk, és hogy ugye én 19 tavaszáig dolgoztam csak ott, és ezért nagyon sok minden utána lett, legalábbis amit kívülről úgy tűnt, hogy utána lett még rosszabb a helyzet. Én nem tudnám teljesen bizonyosan azt mondani, hogy a tévénél is ugyanez volt, vagy hát mondjuk, hogyha emlékszünk arra a mesterséges intelligenciával készült háborús videóra, akkor én úgy emlékszem, hogy abból abszolút voltak részletek bemutatva a közmédiában, és hát az egy abszolút félelemkeltő videó volt, tehát hogy biztos, hogy bekerültek ilyenek akkor is, hogyha ez nem feltétlen volt akár iránymutatás, de a tévéről ugye én nem tudok nyilatkozni, hogy ott hogy volt. Amíg én ott voltam, addig így mi ilyen kifejezett utasításokat nem kaptunk, de mondom, mi mondjuk írásban egy csomó dolgot így eleve nem úgy kaptunk meg, mint a tévések, ahol azért korábbi megszólalók szerint, akik korábbi közmédiások voltak, és mondjuk a tévénél voltak, én úgy emlékszem, hogy ott mutattak olyan leveleket, amikben voltak ilyen lélektani nyomásgyakorlások, én nem tudom, hogy a vágóképeken fiatal felnőtteket mutassanak a migránsok közt, és gyereket meg anyukát, ne? Tehát, hogy ott én úgy emlékszem, hogy korábbi anyagokban megjelent ilyen volt kollégáknál, akik korábban kiléptek.
Ugye a közmédia dolgozóinak gyakori érve, hogyha mi is elmegyünk, csak rosszabbak maradnak, mert ilyennel is találkoztam a közösségi felületeken, volt, aki így próbálta mosni kezeit ebben az ügyben. Szerinted ez szakmai önvédelem volt, vagy valódi esély arra, hogy belülről lehessen fékezni a rendszert?
Ezzel én is találkoztam egyébként, ezzel az érveléssel, akár olyanoknál is, akiket ismerek. És én azt hiszem, hogy van, aki ezt őszintén mondja, vagy gondolja, és én itt tartanám nagyon fontosnak azt hiszem azt elmondani, hogy szerintem valahol nem az volt ennek az egész rendszernek a különlegessége, és ezt most nem jó értelemben mondom, hanem rosszban, hogy felülről, vagy konkrétan, vagy közvetlenül, hogy jöttek utasítások, mert az egy dolog. Hanem szerintem ennek sokkal komolyabb és mélyebb lélektani háttere lett mondjuk, amikor odabent dolgoztál. Tehát az, hogy az emberben óhatatlanul, bennem legalábbis így volt, én magamról tudok beszélni, hogy észreveszed magadon, hogy egy csomó mindent úgy tudsz jóvá hagyni magadban, hogy mondjuk bent egy másik közeg van, és mondom nálam, ez akkor volt sokszor ilyen feltűnő, amikor kiléptem az ajtón, és akkor meglepődtem, hogy hát amúgy ez lehet, hogy így nincs teljesen rendben, hogy bent ez így van. Vagy amikor úgy érzed, hogy óhatatlanul ráállsz fejben ilyen vágányokra, és akkor azokon elindulsz, és mész időnként. Vagy amikor konkrétan úgy is gondolkozol, hogy lehet, hogy amúgy azért itt öncenzúrát is alkalmazol, akkor szerintem ezek valahol sokkal erősebbek, és sokkal mélyebben működnek, és sokkal inkább az ember alapvető működéseire rányomják a bélyegüket, mint az, hogy mondjuk jön egy e-mail, hogy mi legyen ebben vagy abban a hírben, mikor amúgy tényleg nem azt mondom, hogy a legkezdőbb, de hogy azért egy egyszerű újságíró messze nem a legjobb is egy tételmondatot ki tud venni egy politikusi beszédből. Tehát, hogy sokszor szerintem nem ez volt a legpusztítóbb, hanem tényleg, ahogy ez az egész rendszer felépült és kiépítették, és hogy akár nagyon sokan úgy is éreztük, szerintem, hogy ebből úgy nincs menekvés, hogy egyrészt sokan fiatalok voltunk ott, nyilván az első munkahelyed az egy fontos dolog is, meg azért nyilván voltak kétségeink, hogy azzal a tudással, ami nekünk van, át tudunk-e menni másik helyre akár, meg hát az önbizalmunknak sem ez a felépítése ennek az egésznek valószínű nem tett annyira jót, de nem például volt ilyen, meg hát nem tudom, tehát hogy az egész rendszer, ahogy működött, az egy annyira abszurd dolog, és annyira, hát szerintem van, akiknél akár a személyiségre is rányomta idővel, vagy rányomhatta, vagy rányomhatja a bélyegét, hogy ez sokkal-sokkal erősebb volt végül ebben az egészben, és ezt szerintem nagyon fontos elmondani, hogy ez nem annyiból áll, hogy amikor egy ilyen rendszer kiépül, hogy akkor egyszerű utasítások jönnek, vagy a főnököd mond valamit, mert ez egy sokkal egyszerűbb dolog, mint az, hogy beférkőzik valahogy a lelkedbe, és akkor észreveszed, hogy olyat csinálsz, amit lehet, hogy azt gondoltad, hogy soha nem csinálnál meg, mert azt hiszed, hogy ott ez rendben van, pedig hát valahol tudod, hogy nincs.
Ha a közmédia ugye valóban közszolgálati akar lenni, úgy gondolom, hogy vállalnia kellene egy folyamatos és nyilvános önvizsgálatot. Korábbi hamis, félrevezető vagy akár aránytalan anyagok feltárására gondolok itt, helyreigazítása és az érintettek megszólaltatását is akár. Volt erre példa az elmúlt időben? Gondolok itt arra, hogy ugye itt a beszélgetésünk pillanatában a héten jelent meg az, hogy a közmédia, hát idézőjelesen mondom, de hogy elsötétült, gondolok itt az M1 csatornára, gondolok a hiradó.hu-ra, gondolok arra, hogy a Kossuth Rádión most javíts ki, hogyha nem így van, de a Bartók Rádió szól. Szerinted mi lesz ebből, vagy mifele halad most a közmédia? Illetve ahhoz, hogy egy tiszta és átlátható közmédiával rendelkezzen Magyarország, elég lecserélni a vezetőket, vagy konkrétan meg kell vizsgálni ezt a folyamatot, ahogy te is említetted, hogy az elmúlt 16 évben mi ment végbe a közmédiában, illetve hogyan sikerült a politikai hatalomnak bekebeleznie az úgynevezett közszolgálatiságot és ennek az alapelveit?
Szerintem, amit itt a második részben említettél, az valahol elengedhetetlen, csak nyilván ez nagyon nehéz egy ilyen munkahelyi környezetben megtenni. De én úgy gondolom, hogy ezek a, hogy mondjam így, a nemzet meg az ország gyógyulásához, ezek mindenképpen kellenek, hogy ezekről beszéljünk, ezekről, amik itt történtek, mert különben egyrészt nem tudunk belőle tanulni, másrészt hát nagyon nehezen lesz előrelépés, de ez nekem nagy kérdés, hogy ezt hogy lehet megoldani, mondjuk így a közszolgálati keretek közt. A másik része az megint egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye a média szabályozás vagy egyebek, meg az azt felügyelő testületek hogyan néztek, megnéznek ki, mert hát itt voltak helyreigazítós ügyek, amikor voltak. Volt, amikor mondjuk nálunk is azért került nehéz helyzetbe konkrétan egy kollégám, mert nem volt hajlandó az egyik tévés riporternek felolvasni a helyreigazítást, ami az ő anyagára érkezett, és mondjuk neki ez volt az utolsó csepp, mikor ezért megbüntették a rendszerben, a pohárban, ami miatt végül felmondott. Nyilván már előtte nagyon sok minden összegyűlt, de hogy ez volt végképp az utolsó. Tehát egy úgymond ilyen helyreigazítások voltak, de hát azért azt lehet tudni, hogy hát az előző rendszerben nyilván ahhoz is kellett egy bátorság, vagy hát nem tudtad a kimenetelét, hogy mondjuk egy ilyen ügyet egyáltalán benyújts, és nem tudtad, hogy mi lesz a végkimenetele az egésznek, hogyha ezt elindítottad jogilag, hogyha valami rólad elhangzott, és ez nem stimmelt. Én nem tudom, egyébként nagyon kíváncsi leszek, hogy ezeket hogy fogják megoldani, meg feloldani, meg hogy ezekkel hogy fognak számot vetni, mert egyelőre ezekről ugye nem tudunk. Szerintem az valahol egy jó ötlet lenne, ahogy így említetted, hogy valahogy ezekről kéne beszélni, hogy mondjuk mi az, ami hír, meg nem hír. Én eleve annak a pártján vagyok, hogy szerintem az embereknek, meg akár a fiataloknak a média értését azt nagyon jelentősen kellene növelni. Nem azért, mert a klasszikus médiumok ma már mindenkinek iránymutatók, hanem azért, mert mondjuk egy gyerek vagy egy fiatal is óhatatlanul az interneten és egy csomó olyan információba fut, amit elengedhetetlen lenne segíteni neki elhelyezni, és ugye mondjuk az iskolai keretek közt erre azért így nem kifejezetten vannak. Hát külön óra ugye erre így nem feltétlen van, vagy nincs, vagy nagyon kevés, és hát hogy ez egy ilyen napi probléma szerintem nagyon sok embernek, hogy hogyan igazodjon el akár egyszerű információk közt is, én is mondjuk a közösségi médiában is a legegyszerűbb dolgokkal ezt látom, hogy mondjuk van, akik egy egyszerű keresést nagyon nehezen tudnak úgy megcsinálni, hogy megkapják az adott eredményt, amire kíváncsiak. Valami ilyen formában, ilyen, nem tudom, akár ilyen ismeretterjesztő formában szerintem az nagyon sokat segíthet hosszú távon, hogy mondjuk egyáltalán foglalkozunk ezzel, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan működnek ezek a folyamatok, akár arról is beszélni, hogy mi az, ami hír, mi az, ami nem hír, meg egy csomó ilyen dologról, mi az, ami valós információ lehet, mi az, aminél érdemes odafigyelni, hogy esetleg nem. De azt, hogy ezt így hogyan fogják ott konkrétan megoldani, azt nem tudom egyébként. És azt sem, hogy milyen szintekig fognak itt belenyúlni a rendszerbe. Én alapvetően, mikor először beszéltem erről, akkor annak az álláspontján voltam, hogy a főnökök nyilván felelősek mindenért, és hogy a többieknél meg kell nézni, hogy ki az, aki tud valós szakmai munkát végezni. A rádiónál egyébként, akiket én még akkor ismertem, a volt kollégáim közt, amúgy nagyon sokan vannak, akik nagyon jó szakemberek. Nyilván ez egy nagy kérdés, hogy így 16 év után, miután teljesen másban szocializálódsz, még azok a régi és valódi hírgyártáshoz szükséges reflexek azok, hogyan működnek. Mikor ezek az átmeneti napok voltak mondjuk a rádióban, akkor úgy tűnt, hogy egyébként jól, csak hát nyilván ez egy nehéz probléma, mert onnantól kezdve, hogy a közmédia mindig egy, már a rendszerváltáskor is, meg onnantól kezdve végig egy ilyen politikai szintér volt némiképp. Innentől nagyon nehéz valami olyat csinálni, hogy ezt sikerüljön így az emberek agyából is, meg az ott dolgozók agyából is kiírtani, úgyhogy nem tudom, hogy erre mi lesz a valódi megoldás.
Illetve azt hiszem, hogy ott van annak is a veszélye, hogy eddig egy bizonyos politikai oldal uralta a közmédiát, és most nehogy az ellenkező legyen, vagyis hogy megy tovább az élet ugyanúgy, csak egy másik politikai párt uralja le a közmédiát. Tehát hogy azt hiszem, hogy valóban a közszolgálatiságot és a kiegyensúlyozottságot lesz írtó nehéz megtalálni ebben a helyzetben. Illetve az is kérdés számomra, hogy a hallgatók vagy a tévénézők bizalmát hogyan lehet majd visszaszerezni? Hogyan fogja tudni a hallgató vagy a néző azt, hogy valóban most egy kiegyensúlyozott híradást lát például?
Nagyon bólogattam az alatt, amíg beszéltél. Igen, nyilván az is egy nagyon nagy csapda, hogyha mondjuk aki ott marad, az 16 év beidegződései miatt, vagy 16 plusz 8 év, de akkor azért még máshogy mentek a dolgok, de hogy itt a 16 év beidegződései miatt majd azt hiszi, hogy akkor ugyanígy a másik oldalt kell kiszolgálni, de talán ez azért így ennek kisebb talán az esélye, főleg, hogyha voltak, akik esetleg ezt elköteleződésből csinálták, nem pedig más miatt. Én azt hiszem, hogy vannak egyes emberek, hanem nem, egyáltalán nem is mindenki, de ilyenek is. Lehet, hogy van olyan is, aki azóta el is ment olyan csatornára, mondjuk a választások előtt, ami ezt jobban képviseli, ezt az elköteleződéses vonalat. Olyan szakmai alapokat kéne lefektetni, amik talán korábban sem voltak. Tehát, hogy mindig értetlenkedünk, hogy amúgy ez az elmúlt 16 év hogyan alakult ki, és közben meg egy jó pár éve már a 444-en a Magyar Jetiben megcsinálták a háborúban született a hatalom szolgálatába állt című rövid dokumentumfilmet a közmédia történetéről, és hát ott azért elhangzik, hogy teljesen másféle problémákkal, módszerekkel, és hát nem ilyen mélyen, ahogy mondod, hogy mondjuk ilyen politikailag teljesen úgy átítatva, hogy mondjuk onnan jön esetleg egy e-mail vélelmezhetően, de hogy azért bemutatják, hogy milyen komoly problémák voltak korábban is, hogy nem tudtuk hová tenni ezt a közszolgálatiságot, és hogy ezzel mit kell kezdeni, vagy hogy nyilván az sem volt egy ideális rendszer, ami a rendszerváltás után volt, hogy voltak műsorok, amik az egyik oldalhoz kötöttek, voltak, amik a másikhoz, tehát hogy ez sem egészen ideális, nyilván ennél is lehet jobb, valami egy ilyen közös, többszörös, ahol mondjuk tényleg a hír, a tájékoztatás, meg egyebek a fontos, valami olyasmi ideához csatlakozó, ilyen kiinduló pont a helyet, hogy ilyen megosztásokra alapozzunk folyton.
Ugye hivatalos formában 10 év után, 2024-ben mondtál fel. Mi volt az az utolsó esemény, mondat vagy szerkesztői döntés, amelynek nyomán te 2019-től amiután elmentél Gyesre, gyereknevelési szabadságra, 2024-ben már nem tértél vissza a Kossuth Rádióhoz, nem tértél vissza a közmédiába?
Nem egy ilyen volt, hanem ez gyűlt az évek alatt, és tulajdonképpen én 2019 tavaszán abban a nagyon egyszerű helyzetben voltam. Mi már azért gondolkoztunk egy ideje azon, hogy gyereket vállaljunk, és hogy ott akkor én úgy léptem már ki akkor, hogy én pontosan tudtam, hogy én oda nem fogok visszamenni. Ez egy ilyen csúnya stratégiai döntés volt, csak hát nyilván sajnos másoknál is tudom, hogy ez így hosszú távú cél, hogy mondjuk onnan menjenek Gyesre, Gyödre babázni, stb. De hogy én ott ezt már tudtam, tehát nem közben történt valami, hanem addig történt nagyon sok ilyen apró dolog, amik teljesen nyilvánvalóvá tették nekem, mikor ott kiléptem az ajtón, hogy akkor idején nem fogok visszajönni. Sőt, bennem akkor az volt, hogy nekem az segített valahogy ezen az egészen, hát ugye az nyilvánvaló volt, egyrészt meséltem, hogy évekig próbáltam bekerülni kifejezetten a közmédiához, de már előtte is más helyeken gyakornokoskodtam, én 12 éves koromtól újságíró szerettem volna lenni, úgyhogy nekem végül így könnyebb volt ezt úgy befejezni, hogy én akkor vagy onnantól azon gondolkoztam, hogy mit csináljak majd utána vagy helyette, és hogy én még most is pályaelhagyóként tekintek magamra. De ez nyilván a saját történetem, és én azt is megértem, hogy van, akinek ez nagyon nehéz, vagy nyilván volt egy csomó kolléga, aki meg máshol hasonló területen helyezkedett el, tehát hogy mondjam, ez nyilván egy nagyon nehéz döntés volt, csak már addigra úgy voltam vele, hogy nagyon sok szempontból tarthatatlannak gondoltam ezt az egészet, és meg kellett hozni ezt a döntést.
P. Újvári Anna, a Kossuth Rádió korábbi riportere volt a mai vendégem. Beszélgetésünk nem csak arról szólt, milyen szerkesztői döntések és politikai elvárások alakíthatták a magyarországi közmédiát az Orbán rendszer éveiben, hanem arról is, hogy egy újságíró meddig felelős a rendszerért, amelyben dolgozik. A közmédia kérdése azért különösen fontos, mert nem egyetlen párt, nem egyetlen kormány és nem egyetlen politikai tábor médiája kellene legyen. Közpénzből működik, ezért azoké is, akik a kormányra szavaznak, azoké is, akik az ellenzéket támogatják, és azoké is, akik egyik oldallal sem azonosulnak. A közszolgálatiság nem azt jelenti, hogy a média semlegesnek látszik, hanem azt, hogy ellenőrizhetően tisztességes. A tényeket nem igazítja politikai célokhoz, a vitás ügyekben megmutatja a lényeges álláspontokat, és a hatalmat ugyanazzal a következetességgel kérdezi, bármelyik oldal gyakorolja is azt. A magyar közmédia intézményi átalakítása most lehetőség arra, hogy a korábbi erősen centralizált modell után valódi szerkesztői önállóság, átlátható vezetői kiválasztás és nyilvános szakmai felelősség jöjjön létre. Az új szabályozás független felügyeleti testület, nyílt vezetői pályázatokat és közszolgálati alapelvek részletesebb rögzítését ígéri. A döntő kérdés azonban nem az, hogy új nevet kapnak-e az intézmények, hanem az, hogy egy riporter a jövőben kimondhatja-e, a tények mást mutatnak, ezért ezt az anyagot így nem lehet leadni. Ha ez a mondat következmények nélkül elhangozhat, akkor közelebb kerülhetünk a közszolgálati médiához, ha nem, akkor az átalakítás csak új keretet ad egy régi működésnek. Anna, köszönöm szépen, hogy itt voltál és ilyen részletesen beszámoltál nekünk a közmédiás múltadról.
Én is nagyon szépen köszönöm.